At the conclusion of Helder Rasband's remarks, the choir.
Rasband elder beszédét követően a kórus elénekli a Lásd követlek, Uram című himnuszt. Gerald F. Simon vezényli majd, a zenei kíséretről pedig Amy Talbot gondoskodik. Az áróimát ezután Brian Carilla mondja. Most abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Ronald A. Rasband eldert 2009. április 4-én hívták el a 70-ek elnökségének rangidős elnökeként, miután 2000. áprilisa óta a 70-ek első kurmában szolgált. Ezen kívül szolgált még az Európa középső terület elnökségében, a Utah Salt Lake City terület elnökeként, a templomi részleg ügyvezető igazgatójaként, az Észak-Amerika nyugati észak-keleti területek, valamint mindhárom Utah terület felügyelőjeként. Rasband elder a Utah Egyetemre járt. 1995-ben a Utah Valley Állami Főiskola, a mostani Utah Valley Egyetem kereskedelmi diszdoktori címmel tüntette ki. 1987-ben, miután 11 évig a vállalat értékesítőjeként dolgozott, kinevezték a Huntsman vegyipari vállalat elnökévé és operatív igazgatójává. Rasband elder számos egyházi elhívása során többek között szolgált teljes idejű misszionárusként a keleti államok misszióban, a templom téren misszionárisi vezetőként, püspökként, az egyház 150. évfordulójának bizottságában, valamint 1996 és 1999 között a New York-i New York Észak misszió elnökeként. Rasband eldernek és feleségének, Melanie Twitchellnek 5 gyermekük és 18 unokájuk van. Rasband elder.
Well, thank you, President Davis, for that kind and thoughtful introduction.
Köszönöm neked, Davis elnök, ezt a kedves és részletes bemutatást. Először is hadd gratuláljak az egyházi oktatási szervezetnek ehhez a 100. EOS közvetítéshez. Hálásak vagyunk, hogy itt van velünk Paul Johnson Elder. Paul, felállná egy pillanatra? Johnson Elder a felsőoktatás egyházi biztosa és az én kedves barátom. Gratulálok az egész szervezetnek. Kedves fiatal barátaim, kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok hozzátok ezen az EOS esti beszélgetésen. Hálás vagyok, hogy itt lehetek a Brigham Young Egyetem kampuszán lévő Marriott központban, és hogy szólhatok hozzátok is, akik szerte a világon sokféle környezetben más-más nyelveket beszélve gyűltetek össze. Köszönöm, hogy eljöttetek. Az Úr Jézus Krisztus iránt mutat tiszteletet azáltal, hogy félretettétek életetek más dolgait, hogy most itt együtt lehessünk. Hálás vagyok, hogy számos családtagunk és kedves barátunk mellett feleségem Melanie is itt van. Imádkozom, hogy szavaimat a Szentlélek vezesse, és hogy ti is érezhessétek a szívetekben, hogy amit ma este elmondok, azt alkalmazni tudjátok majd azokra a dolgokra, amelyekkel életetek ezen időszakában néztek szembe, és amiket jelenleg megtapasztaltok. Sok évvel ezelőtt, 1839. márciusában Joseph Smith prófétát és több társát hamis vádakkal hosszú hónapokra bezárták a Liberty börtönbe. Az egyházi történészek szerint ez az élmény minden bizonnyal Joseph proféta életének legnehezebb és legsötétebb időszaka volt. Saját szavaival, ó Isten, hol vagy? Ahogyan azt a tanítás szövetségek 121. szakaszában áll, hűen kifejezik-e rettentő helyzetben érzett kínzó magányát. Nos, az Úr nem jelent meg, vagy küldött angyalokat. Nem sújtott le az őrökre, és nem hasította ketté a nyírkos, koszos cella ajtaját. Egyszerűen szólva, nem változtatta meg a körülményeket. Viszont olyan vigasztaló és megnyugtató hangon szólt Josephhez, ahogyan erre senki más nem lett volna képes. Fiam, békesség lelkednek. Gyötrelmed és sanyargattatásaid csak egy rövid pillanatnyiak. Olyan volt ez, mintha az Úr gyengéden átölelte volna Josephet, mikor ezt mondta neki, fiam. Milyen drága és gyengéd szó is ez. hogy meghatározta Joseph megpróbáltatásainak hosszát egy rövid pillanatnyi. Micsoda lecke, melyre mindannyian emlékezhetünk. A nehézségeink örökkévaló értelemben csak rövid ideig tartanak majd, az Úr pedig mindig mellettünk lesz. Aztán az Úr ezt mondta, barátaid melletted állnak, és ismét meleg szívvel és barátságos kezekkel fognak köszönteni. Itt volt tehát Joseph, akit olyan emberek árulása juttatott börtönbe, akik közül sokkal szoros kapcsolatban volt. Az Úr azonban világosan kijelentette, barátaid melletted állnak. Milyen vigasztaló kijelentés volt ez Joseph prófétának, és milyen vigasztaló ez számunkra is. Gondolkodjatok el egy percre, mit jelent nektek, hogy tudjátok, valaki ott áll mellettetek, akiben megbízhattok, aki jóban, rosszban veletek lesz. Valaki, aki értékel és támogat benneteket, még akkor is, amikor távol vagytok egymástól. Legbecsesebb barátunk maga Jézus Krisztus. Van-e ennél nagyobb és biztosabb megerősítés? Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. A körülöttünk lévő angyalok pedig gyakran a saját barátaink. A ma esti üzenetem az életünkben lévő igaz lelkű barátságok fontosságára összpontosít. Fiatal koromban egy sugalmazott pátriárka a fejemre tette kezeit, majd kinyilatkoztatás által feltárta előttem azokat a lehetőségeimet, hogy ki is vagyok valójában, és útmutatást adott az életemre vonatkozólag, ugyanúgy, ahogyan azt közületek is legtöbben már megtapasztalták. Azt mondta nekem, hogy nem szenvedek majd hiány barátokban és társakban, akinek barátsága különleges áldás lesz számomra, fizikailag és lelkileg egyaránt. Azt a tanácsot kaptam, hogy legközelebbi barátaimnak olyanokat válasszak, akik igaz lelkűek, és arra vágynak, hogy betartsák Isten parancsolatait. A pátriárkai áldásom ezer része, valamint a 121. szakasz, egyfajta vigaszt nyújtó takaróként szolgált egész életemen át. Időnként, és különösen akkor, amikor otthonomtól távol laktam, ezek a szavak békét és erőt adtak nekem. Barátaim mellettem álltak. Bár fizikailag nagy távolságok választottak el bennünket egymástól, ezekben az időszakokban tanultam meg az élet legfontosabb leckéit. Mindegy, meddig voltam távol, és milyen messze, amikor újra találkoztam a barátaimmal, olyan volt, mint a semmi sem változott volna. Onnan folytattuk az életünket, ahol abba hagytuk, számomra pedig úgy tűnt, mintha megállt volna az idő. De miért is hangsúlyozom ki ezt annyira? Azért, mert a mai világban oly sokan vannak azok, akik a barátságokat készségesen lecserélik média szereplőkre és SMS-ekre. Idejüket olyan televíziós személyiségek keresgélésével töltik, akik számukra legalábbis csupán képernyőkön megjelenő arcok. Úgy döntenek, hogy inkább csak együtt lógnak, ahelyett, hogy elköteleznék magukat egy tartalmas kapcsolat mellett, melyet a templomban az örökké valóságra meg lehetne pecsételni. Gondolkodjatok el ezen. Az igaz barátságok alapja az isteni szeretet és annak másokkal való megosztása. Erről szólt a Liberty börtönben kapott üzenetek egyike is. A Salt Lake World Cottonwood szövegében felnőve, a barátaim kora gyermekkorom óta különleges áldás jelentettek számomra. A fiatalon megkötött legszorosabb barátságaim a mai napig fennmaradtak. Ezen barátaim közül néhányan ma este is itt vannak. Ez mindig is így volt. Mindig is ott voltunk egymásnak. Azért szintén hálás vagyok, hogy új barátokat szerezhettem, akik ugyanúgy erőt és áldást jelentettek számomra. Amikor a barátságra gondolok, Thomas S. Monson elnök példájára tekintek. Gondolkozzatok el szeretett profétán következő tanításán. Ezt mondta. A barátok segítenek kialakítani a jövődet. Arra vágysz, hogy olyan legyél, mint ők, és ott akarsz lenni, ahová ők mennek. Emlékezz rá, hogy az az ösvény, amin ebben ebben az életben jársz, elvezet ahhoz, amin a következő életedben fogsz járni. Egy felmérés alapján, melyet az egyház különböző egyházközségeiben és szövegeiben végeztek el, egy igen jelentős tény jutott a tudomásunkra. Azok, akiknek a barátai a templomban kötöttek házasságot, általában maguk is ugyanezt tették, míg azok, akiknek a barátai nem a templomban kötöttek házasságot, általában ők sem követték ezt az utat. Ugyanez a tény jellemzi a teljes idejű misszionáriusi szolgálatot is. A barátok befolyása nagyon erős meghatározó tényezőként jelent meg. Sőt, egyenértékűnek tűnt a szülői biztatása, a tanároktól kapott útmutatása, vagy akár a templom közelségével. A választott barátok később vagy segítenek, vagy akadályoznak a sikered elérésében. Ezek valóban megfontolandó szavak. Ki ne választaná Monson elnököt barátjává, hiszen karácsonykor odaadja a vonatait, vagy akár saját ruháját és cipőjét is a nélkülözőknek. Megszámlálhatatlan órát tölt azokkal, akikről oly gyakran megfeledkeznek az idősek otthonában, vagy akik kórházakban küzdenek az életükért. És mindannyiunkkal megosztja felhőtlen életörömét, amikor megmozgatja a füleit. Lehet rajta valamit nem szeretni? Amikor néhány misszionárius megkértek, hogy nevezzék meg Monson elnök legnagyszerűbb tulajdonságát, szinte mindegyikük az emberek iránti szeretetét emelte ki. Egyikük még azt is elmondta, hogy milyen jó lenne, ha a proféta szomszédja lenne, mert tudja, hogy akkor milyen jó barátok lennének. A fivérek barátkozással kapcsolatos tanácsa igaznak bizonyult saját tapasztalataim során is, napjainkban pedig különösen aktuálisak. Neil A. Maxwell elder ezt mondta: fiatalként és idősként is jó barátoknak kell lennünk, de közben gondosan kell megválogatnunk a barátainkat. Ha elsőként az Urat választjuk, azután a barátaink megválasztása is könnyebb és jóval sikeresebb lesz. Gondoljatok csak bele, mekkora ellentét volt az Énok városában szövődött barátságok, valamint a Szodoma és Gomorra városára jellemző cimboraságok között. Énok városának polgárai Jézust és az élet útját választották, és örök barátok lettek ezután. Oly sok múlik azon, hogy elsőként kit és mit keresünk. Néhány barát bölcs és megbízható tanácsadó. Olyan különleges személyek, akik már megjárták és kiismerték az előttünk lévő utat. Ők szintén mellettünk állnak. Kik voltak Joseph Smith tanítói? Legelsőként Moroni jut eszembe. Aztán ott van Keresztelő János, Péter, Jakab és János, Pál, Joseph édesanyja és édesapja, fivére Alvin, és még sorolhatnám. Nyugodtan mondhatjuk, hogy jó társaságba keveredett. Egy percre gondolkozzatok el azon, hogy nektek milyen tanácsadóitok voltak? Vágytok arra, hogy mások mentorai lehessetek, ha a jövőben erre lehetőségetek adódik? Fel vagytok készülve, hogy megosszátok az evangéliumról való bizonyságotokat, valamint az azzal kapcsolatos tapasztalatotokat, hogy miként lehetünk sikeresek a mindennapi törekvéseinkben? A történelem és a szentírások tele vannak olyan férfiak és nők példáival, akik igaz lelkű mentorokként szolgáltak. A legnyilvánvalóbb közülük talán az Úr Jézus Krisztus, amikor az idők delején megalapította az ő egyházát. Szolgálata elején kiválasztott 12 látszólag hétköznapi férfit, akik ott hagyták hagyományos munkájukat, és 3 évet az ő társaságában töltöttek. Vele utaztak, hallgatták a szónoklatait, vele ettek, tanúi voltak az általa véghez vitt csodáknak, valamint számtalan, nem nyilvános alkalommal személyes útmutatást kaptak tőle. Milyen példátlan áldás volt ez nekik, hogy Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus taníthatta őket személyesen. E kiváltságos kapcsolat mindegyikünket megváltoztatta. Egy másik példa, amely során a szerepek kissé szokatlanul felcserélődtek, az volt, amikor Joseph Smith volt bátyja Hiram lelki tanácsadója. Hiram, aki alázatos és tanítható volt, ott állt Joseph oldalán. Ott volt a Liberty börtönben, és ő volt az első áldozat Carthage-ban is. Hiram saját mentorául Isten profétáját választotta. Jól döntött. Napjainkban, és így van ez az én általános felhatalmazottként való szolgálatomban is, a 12 kórumának tagjai komolyan érdeklődnek az életünk iránt. Nagylelkűen átadva nekünk tapasztalataikat, és hatásosan tanítanak bennünket arról, hogy miként töltsük be e küldetés szent feladatait. A következő képeken két ilyen becses pillanatot láthattok, melyek arról az áldásról tanúskodnak, mikor részem lehet egy Jeffrey R. Holland Elder és Neil A. Maxwell Elder útmutató szeretetében. Emlékszem egy megjegyzésre is, melyet Brigham Young tett, amikor ezt mondta Joseph profétának. Legszívesebben hallelujját kiáltanék minden alkalommal, amikor arra gondolok, hogy valaha is ismerhettem Joseph Smith a profétát. Én is éreztem már így napjaink számos vezetőjével kapcsolatban. Minden egyes esetben egy tapasztaltabb, megbízható egyén szolgál, hatékony vezetőként és tanácsadóként egy kevésbé tapasztalt személy számára, és segít tudása formálásában. Emellett megtanítja olyan alapelvekre, melyek Isten hatékonyabb, erősebb, bölcsebb és értékesebb szolgáljává teszi. Most egy pillanatra gondolkodjatok el, hogy kik azok, akik benneteket terelgettek. Mi olyan tanulhattatok tőlük, ami megváltoztatta az életeteket? Miként vigyáztak rátok? Hogyan fogtok az ő példáik által ti is mentorokká válni fiatalabb testvéreitek, barátaitok és munkatársaitok számára, akik esetleg egy ilyen kapcsolatra vágynak? Hadd mondjak erre egy példát a saját életemből. Abban az áldásban van részem, hogy John M. Huntsman Elderrel pont ilyen becses baráti mentori kapcsolatban állhatok. Huntsman Elder területi 70-es, valódi emberbarát, igazi jótevő, a Huntsman vállalatcsoport alapítója, és az én drága barátom. John Huntsmannel először 1975-ben, 24 éves koromban találkoztam. Az Elderek Kórumának elnöke voltam a Utah Egyetem egyik egyházközségében, ahova házas diákok jártak, és John Huntsman volt a tanácsadóm a főtanácsból. Jó barátok lettünk, a végzős éveimben pedig, mikor az egyetemi tanulmányaim befejezésére készültem, Huntsman testvér felvett, hogy az ő műanyagipari vállalatánál dolgozzak értékesítőként. Az egyik legelső ügyfelem az Avon, egy kozmetikai nagyvállalat volt, melynek New Yorkban van a központja. Hogy segítsen ezzel a fontos ügyféllel való elindulásban, Huntsman testvér személyesen kísérte el New Yorkba, hogy ott legyen, amikor először találkozom velük. Mivel izgatott voltam az új munkám miatt, és jó benyomást akartam tenni, a legjobb főiskolai barna öltönyöm, az egyik barna nyakkendőm, és a barna utcai cipőm volt rajtam. Amikor a repülőtéren találkoztunk, feltűnt, hogy Huntsman úr végig mért, de végül nem szólt semmit. Amikor megérkeztünk New Yorkba, azt mondta, hogy útban az Avonhoz még meg kell állnunk valahol. Egyenesen az előkelő Madison Sugar úton lévő híres Brooks Brothers nevű férfi ruhaüzletbe mentünk. Emlékszem, hogy útközben John Huntsman ezt mondta nekem. Ron, ha ennél a cégnél szeretnél értékesítő lenni, és az Avonnál fogsz engem képviselni, akkor meg fogod tanulni, hogy miként öltözködj, hogyan viselkedj, és hogyan szolgálj ebben az új feladatodban. Majd hozzátette, a New Yorki üzleti világban nem viselünk barna öltönyt. Legalábbis nem John Huntsman képviselve. John ismerte a Brooks Brothers-ben dolgozókat, és figyelte, hogyan igazítanak rám egy gyönyörű, sötét-szürke hajszálcsíkos öltönyt. A legszebb öltöny volt ez, amit valaha láttam, és minden bizonyan a legjobb, amin valaha is volt. Miután elvitték, hogy tökéletesen méretre szabják, kiválasztottunk egy inget, néhány nyakkendőt, egy nadrágszíjat, valamint egyéb kiegészítőket. Ezt követően átmentünk a cipőosztályra, ahol John bemutatta nekem életem első, igazán elegáns, fekete öltönyhöz illő cipőjét. Huntsman testvérnek a Brooks Brothersnél szerintem valamilyen különleges számlája lehetett, mivel ebéd után visszamentünk az üzletbe, és én, az én vadonatúj üzleti öltözékem, melyet John M. Huntsman köszönhettem, már teljesen készen fogadott. Emlékszem, milyen hálás voltam Johnnak, hogy megkímélt az azzal járó szükségtelen szégyenkezéstől, hogy a főiskolai ruhámban jelenek meg. Miközben barna ruhámat egy szatyorba gyömöszöltem, tehát tényleg ezt tettem, rájöttem, hogy biztos akart lenni abban, hogy jól vagyok felöltözve. Mindezek után John bemutatott engem az Avonnál, mint a vállalata új ügyfélkapcsolati képviselőjét. John sokkal többet tanított nekem, mint hogy fontos jól kinéznünk. Egy teljesen új gondolkodás és viselkedésmódba vezetett be, és hogy miként képviseljem magam mások előtt. Ő volt az én mentorom. Ez csak az első volt abból a számos értékes leckéből, amit tőle tanultam. Évekkel később, amikor Huntsman testvér vállalatának egyik igazgatója lettem, e feladatkörömben beutaztam az egész világot. Az egyik üzleti útról visszatérve, Huntsman testvér, aki akkor cövekelnökként szolgált, megkérdezte, hogy milyen feladatot látok el az egyházban. Elmondtam neki, hogy a vasárnapi iskolát tanítom nagy örömmel, az evangéliumi tanokosztályt. Megkérdezte, hogy milyen tapasztalataim vannak az egyházi vezetés terén. Elmondtam neki, hogy örömmel szolgáltam számos elnökségben, az egyházi szolgálatom során azonban legtöbbször tanító voltam. Miután ezt megosztottam Huntsman testvérrel, ő beszélt nekem élete egyik hasonló időszakáról, amikor egy egyetemi cövekben elhívták először főtanácstagnak, majd később püspöknek. Zsúfolt időbeosztását tekintve ez ideális volt számára. Ahogyan azt már korábban említettem, én ebben az időszakban találkoztam először John Huntsmannel. Azt mondta, hogy ismert egy testvért a Utah Egyetemen, aki az egyik egyetemi házas diákok cövekének elnökeként szolgált, és aki alkalmas lenne egyházi szolgálati pozíciók betöltésére is a Salt Lake völgyben élő fivérek mellett. Huntsman testvér megkérdezte, hogy felhívhatja ezt a cövekelnököt, és megemlítheti-e neki az én nevemet is. Beleegyeztem, és utána nem is gondoltam erre többet, mivel tudtam, hogy milyen elfoglalt volt. Nem sokkal később telefonhívást kaptam Robert Fotheringham-től, a Utah Egyetem első cövekének elnökétől. Megkérdezte, hogy tanácsosával eljöhetnének-e az otthonunkban, hogy Rezben nőtestvért és engem meglátogassanak. Néhány nap múlva a cövekelnökség mindhárom tagja ott ült a nappalinkban a kanapén. Érdeklődtek a körülményeink felől, és osztoztak bizonyságainkban. Miután mindegyikünkkel részletes interjút tartottak, ez a három férfi minden tudóan egymásra nézett, majd a cövekelnök felkínált nekem egy elhívást, hogy az egyetemi első cövek főtanácsának tagjaként szolgáljak. Elmondták, hogy már beszéltek az otthoni cövekelnökömmel, akinek jó érzése volt az elhívással kapcsolatban, ha ezt a cövekelnökség szerette volna felkínálni számomra. Elfogadtam az elhívást, és megkezdtem szolgálatom az egyetemi első cövekben. Feladatom részeként Rezben nőtestvérrel és ifjú családunkkal együtt abban a csodálatos lehetőségben volt részünk, hogy különleges Krisztus központú kapcsolatokat alakíthattunk ki a fiatal házas diákokkal. Miután egy ideig a főtanácsban szolgáltam, azt az elhívást kaptam, hogy ugyanezen cöveg 10. egyházközségének püspökeként szolgáljak. Később megtudtam, hogy Huntsman testvér bizony felhívta Fotheringham elnököt, mely során egyszerűen azt mondta, hogy ismert valakit, akinek jó hasznát vennék egy egyetemi környezetben. Ennél fogva drága barátom és mentorom, John Huntsman, csupán azáltal, hogy megemlítette a nevem egy lehetséges interjú kapcsán, egy másfajta tapasztalatot is biztosított számomra az egyházi szolgálatban. Azokra a csodálatos fiatalokra gondolok, akikkel abban az egyetemi egyházközségben találkoztam, az egész környezetre, valamint a lehetőségre, hogy sokuknak segíthettem az álláskeresésben, egyikük pedig ma este is itt van. A legfontosabb azonban az volt, hogy lehetőségem volt bizonyságot tenni Urunkról és Szabadítónkról, Jézus Krisztusról, és igaz lelkű barátságokat kialakíthattam ki, ahhoz hasonlóan, ahogyan azt Huntsman testvér velem tette. Később, amikor Rezben nőtestvért és engem elhívtak, hogy a New York északi misszió elnökeként szolgáljunk, abban a kiváltságban volt részünk, hogy sok hithű misszionáriussal dolgozhattunk. Nem csak abban tudtunk nekik segíteni, hogy még hatékonyabbak legyenek az Úr Jézus Krisztus Krisztus szolgáiként betöltött akkori elhívásokban. A mai napig tartjuk velük a kapcsolatot, miközben ajánló levelekkel segítjük őket, valamint tanácsot, bíztatást és szeretetet adunk nekik. Be kell vallanom, én nem vettem senkinek sem új öltönyt és elegáns cipőt, még. Amit ez a néhány példa is mutatja, én nagyon erősen hiszek a mentori, baráti kapcsolatokban. Neil A. Maxwell Elder, aki oly sok ember mentora volt, többek közt az enyém is, ezt mondta, időről időre mindannyiunkat terelgetik, majd pedig nekünk is adódik erre lehetőség. Tapasztalatom szerint azok az őszinte és gondoskodást kifejező bölcsességek, melyek az ilyen kapcsolatokban elhangzanak, sokáig velünk maradnak. Valószínűleg fel tudtok idézni 3 vagy 4 olyan alkalmat is, amikor valaki mondott valami olyat, egy mondatot vagy gondolatot, amire még mindig emlékeztek, és még mindig megindítottak, és megérint benneteket. Nekem egy anya jut eszembe, aki a nehéz időszakokban mindig azt mondta gyermekeinek, meg tudjuk csinálni. Ők pedig hittek neki. Vagy egy misszionárius, aki a misszionárius képzőközpontból frissen érkezett társának azt mondta, számíts arra, hogy minden nap csodák történnek. Ő pedig így tett, és ez a hit meghatározta ennek az új eldernek a misszióját. Vagy Monson elnök, aki a beszéde után nem feledkezett meg egy 5000 fiatalt számláló cserkész konferencián a 8. sorban ülő egyik fiatal férfiról. Az a fiatal férfi az én 12 éves fiam volt, akivel már számos alkalommal találkozott. Higgyétek el, a fiam soha nem fogja elfelejteni azt, amikor Monson elnök név szerint felszólította és azt mondta, Chris Rasband, gyere fel ide és üdvözöld a többieket. És van-e nagyobb példa a szabadítónál, aki halászok egy kis csoportjára tekintve a következő egyszerű szavakat mondta, kövessetek engem. Napjainkban, melyekre Pál apostol nehéz időkként utal, melyekről Joseph Smith proféta is feljegyezte, hogy majd csapások érnek, vagy ahogy a Mormon könyvében Nefi említi, abban az időszakban, amikor a gonosz az emberek gyermekeinek szívében fog tombolni, és bújtogatja őket, hogy haragudjanak mindarra, ami jó. Felhívom mindannyiótok figyelmét, drága fiatal barátaim, a bölcs és megbízható mentorokkal való biztos és csodálatos barátságok kialakításának fontosságára. Néha vonakodunk elfogadni a tanácsot, eltávolodunk azoktól, akik javaslatokat adnak nekünk. Olyan gondolatunk támad, mintha már minden szükséges dolgot tudnánk, és felülkerekedik bennünk a büszkeség. Amikor ez történik, elutasítjuk mindazt a bölcsességet, információt vagy tapasztalatot, melyek pedig megállhatnák az életünket. Képzeljétek csak el, hogy mennyire más lett volna Huntsman testvérrel való kapcsolatom, vagy a karrierem, ha túl büszke lettem volna, és nem fogadom el arra az új öltönyre tett nagy lelkű ajánlatát. Gyakran ugyanezt történik a szüleinkkel való fiatalkori kapcsolatainkban, akikről néha azt hiszük, hogy régi módiak, alulinformáltak, vagy egyszerűen csak nem elég jó fejek. Így néha könnyű úgy tekinteni tanításainkra, mintha annak semmi jelentősége nem lenne az életünkben. A Mark Twainnek tulajdonított következő kijelentés tanulságos lehet számunkra. Amikor 14 éves fiú voltam, az apám annyira tudatlan volt, hogy alig bírtam megmaradni az öreg mellett. Amikor azonban 21 lettem, egyszerűen lenyűgözött, hogy az öreg 7 év alatt mennyi mindent megtanult. Anyák és apák, nagymamák és nagypapák is sok mindent adhatnak. Ne értékeljétek alul az irántatok érzett szeretetüket, és mindazt, amit tapasztalataikból tanultak. Lehet, hogy ők a ti legfontosabb földi mentoraitok. Rasband nőtestvér és én most már nagy becsben tartjuk annak a lehetőségét, hogy nagyszülők lehetünk. Micsoda öröm számunkra, amikor unokáink kérdéseket tesznek fel nekünk, hogy az életükre vonatkozó fontos kérdésekben útmutatást kérnek tőlünk. Vannak mások is, akiknek értékes meglátásaik lehetnek, és akikről időnként hajlamosak vagyunk nem tudomást venni. Ők pedig házastársunk szülei. Az ő tapasztalataik gyakran legalább annyira hasznosak, mint amiket a saját szüleink osztanak meg velünk. Hasznos lehet tiszteletben tartani meglátásaikat és megfontolni véleményüket. Tudom, sokatoknak még nem adatott meg, hogy házastársnak szülei adjanak neki tanácsot, de biztos vagyok benne, hogy majd eljön ez az idő is. Fordítsatok időt arra, hogy tanuljatok tőlük, és adjatok a véleményükre. Ha így tesztek, az minden bizonnyal a ti bölcsességeteket is fogja növelni. Most mindazoknak, akik a hangomat hallják, vagy ezt az üzenetet majd később olvassák, annyit mondok, sok más lehetséges mentor is a rendelkezésetekre áll. Hadd javasoljak néhányat. Püspökök, cövekelnökök, misszióelnökök, kvórumvezetők, egyetemi tanárok, ifjúsági és felsőfokú hitoktatók, közeli barátok és munkatársak, segítőegyleti nőtestvérek, és még sokan mások. Én oly sokat kaptam már az ő példáik és tanításaik által, és bizonyára ti is így vagytok ezzel. Teljes mértékben használjátok ki az ötleteiket, és hagyjátok, hogy hatásuk sugalmazzon benneteket, és áldást hozzon az életetekbe. Nehéz túlhangsúlyozni a jó barátságok fontosságát, és nem mindig könnyű ilyen barátokká válni. Ralph Waldo Emerson nagyszerű tanácsot adott, amikor a következő megfigyelést tette. Az egyetlen módja, hogy legyenek barátaink, ha mi magunk is azok vagyunk. És persze ott van a régi mondás, madar a tolláról, embert barátjáról. Ez még mindig igaz. Ha olyan barátokat szeretnétek, akik magas normákkal rendelkeznek, akik kiállnak az erény és a jóság mellett, akik igazak és hűek a szövetségeikhez, akkor nektek is ilyenné kell válnatok a számukra. Ebben az elzüllött, engedékeny és erkölcstelen világban az, hogy jó barátaink legyenek, nagy mértékben hozzá fog járulni azon képességünkhöz, hogy ellen tudjunk állni napjaink gonosz dolgainak. Ti, akik még mindig egyedülállók vagytok, ha jó barátaitok vannak, az olyan helyzetet teremt körülöttetek, melyben rátalálhatok arra az örökkévaló társra, akire mindig is vágytatok. Ez a helyzet állt elő Rászban nőtestvér esetében is. Először csak nagyszerű barátok voltunk. A házasság csak később jött szóba. Amikor a barátságra gondolunk, gondoljunk arra, amit Joseph Smith proféta látott egy látomásban, az Angliában prédikáló apostolokról. Később ezt így jegyezte le. Láttam a bárány 12 apostolát, akik most a földön vannak, és akik birtokolják ezen utolsó napi szolgálat kulcsait. Idegen országokban egy körben állni, fáradtan, rongyos ruhában, megdagadt lábakkal, lesütött szemekkel, és Jézus ott állt középen, és ők nem vették észre. A szabadító pedig rájuk tekintett, és sírt. Bár nem látták őt, Jézus ott állt mellettük. Helyzetüket felismerve és nehézségeikkel együtt érezve, az ő szerető karja támogatta őket missziójuk során, és hozott több száz és ezer új megtértet az egyházba. A szabadító volt az, aki azt mondta tanítványainak, az én barátaim vagytok. A szabadító volt az, aki azt tanította, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. A szabadító volt az, aki így hívott, jöjjetek én hozzám. Ahogyan az az evangélium minden más tantételében, a barátságban is Jézus Krisztus a mi példaképünk. Most pedig, drága fiatal barátaim, akik világszerte összegyűltetek, bizonyságomat teszem nektek, hogy ez Jézus Krisztus evangéliuma. Tanúságot teszek arról, hogy amint azt nekem 19 éves koromban a pátriárkai áldásomban megígérték, az evangéliumi tapasztalatotok nagyon fontos része, hogy milyen barátokra tettetek szert, és milyen mentorokat követtetek. A ma estét azzal zárom, amivel elkezdtem. Egy szentírás verse, melyben Isten szól Joseph Smith prófétához a Liberty börtönben. És tudjátok, hogy ez ugyanúgy mondhatta volna nektek, vagy nekem is, bármilyen helyzetben is vagyunk jelen pillanatban. Barátaid melletted állnak, és ismét meleg szívvel és barátságos kezekkel fognak köszönteni. Megerősítem ezt az Úr által adott ígéretet, melyet az egyház visszaállításának korai időszakában tett. Imádkozom azért, hogy mindannyiunknak része legyen abban a kiváltságban, hogy igaz lelkű barátságokat és iránymutató kapcsolatokat alakítson ki, miközben együtt növekszünk Jézus Krisztus evangéliumában. Ezeket a gondolatokat és szavakat hagyom most veletek. Az Úr Jézus Krisztus, a mi barátunk nevében. Amen.